Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Anélkül, hogy a bezzeg a mi időnkben kijelentés csapdájába esnénk, amikor mi voltunk 16 évesek, a legnagyobb tiltás az volt, hogy meddig maradhatunk kint focizni, vagy éppenséggel házi buliban. A tiltások most átkerültek a közösségi média terepére. Mennyit és mikor tiktokozhatnak a fiatalok? És ami szintén nagyon fontos, hogy hány éves kortól? Mikor számít valaki digitális nagykorúnak? Mit jelent ez pontosan, és tényleg védeni kell a fiatalokat a közösségi oldalaktól, vagy inkább fel kell készíteni őket ezek megfelelő használatára? A közösségi oldalak használata ma már szinte elkerülhetetlen, miközben egyre több kutatás figyelmeztet arra, hogy a túl korai online jelenlét árthat a fiatalok mentális egészségének. A mai beszélgetésünk apropóját az adja, hogy a Szenátus nemrégiben elsőházként elfogadta az online nagykorúságról szóló törvénytervezetet, amely szerint a kiskorúak 16 éves korukig csak szülői hozzájárulással férhetnek hozzá online szolgáltatásokhoz, és hozhatnak létre saját fiókokat. A hónap elejétől egyébként Görögország az Európai Unióban elsőként általánosan megtiltotta a 16 év alattiak számára a közösségi médiához való hozzáférést. Erről beszélgetünk a mai Naprakészben. Vendégem Sorbán Kinga, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének a tudományos munkatársa. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én is köszönöm szépen a meghívást.
A digitális felnőttkor meghatározásáról van egy javaslat az Európai Unióban, egy görög-spanyol-francia javaslat, ez a 16 év. Miért 16 év, vagy mi alapján határozták meg ezt a 16 évet?
Ezek az országok többnyire két okból húzzák, illetve húzták meg 16 évben a digitális felnőttkor elérésének a határát. Az egyik az, hogy egészségügyi pszichológiai ajánlások ezt az életkort tekintik, hát úgy nézve egy vízválasztónak a mentális és lelki fejlődés szempontjából. A másik ok az pedig egy abszolút jogi ok, az, hogy az Európai Adatvédelmi Rendelet, a GDPR az online szolgáltatásoknál a digitális beleegyezés határát alapértelmezésben 16 évben rögzíti, bár a tagállamok ezt lejjebb vihetik. Ugyanakkor ez a 16 év, ez ilyen jogi referenciapontként, zsinór mértékként működik az uniós országokban.
Ázsia, Amerika, Ausztrália milyen gyakorlatot követ, és azért mondom itt Ausztráliát, mert talán ez az ország, amely elsőként vezetett be korlátozást a közösségi médiában a fiatalok számára.
Ázsiában nagyon eltérő megoldásokat láthatunk. Ezek az országok inkább a problémás videójáték használatot célozzák, illetve azzal foglalkoznak. Itt az olyan népszerű videójátékokról van szó, mint a Roblox, a Minecraft vagy a Fortnite, amik ma már közösségi elemekkel is rendelkeznek, tehát ezek nem pusztán játékok, hanem közösségi média platformok is. Kína ezek közül különleges eset, hiszen a nagy nyugati közösségi platformokat eleve vannak tiltva, viszont 2019 óta az is korlátozva van, hogy hány órát játszhatnak a 18 éven aluliak, illetve az is korlátozva van, hogy a saját helyi közösségi média szolgáltatásaikhoz hogy férhetnek hozzá. Ez a maximális játékidő egyébként napi 3 óra. Ezen felül bizonyos napszakokra vezettek be korlátozásokat, például éjszaka a gyermekek nem férhetnek hozzá sem a közösségi platformokhoz, sem az online játékokhoz.
De ezt hogy oldják meg? Itt hallgatóink közül bizonyára többen itt elkerekedő szemmel hallgatják ezt, hisz tudjuk azt, hogy vannak gyerekek, akik fennmaradnak éjszaka, és a szülőket kiátszva játszanak a paplan alatt, éjszaka, online, telefonon, laptopon. Hogy tudják ezt megoldani? Egyszerűen kikapcsolják a játékot a gyereknek, de hogy lehet csak a gyereknek kikapcsolni?
Kínára mindig nagyon szigorú internetszabályozás volt jellemző, tehát ott nem igazán elképzelhető, hogy a felhasználó azonosítás nélkül férjen hozzá az internethez. Tehát ott a felhasználói fiókhoz hozzá van kapcsolva az életkor is, illetve hogyha valakinek van egy eszközön a felhasználói profilja, akkor a rendszer tudja, hogy hány éves mondjuk az okostelefonnak a tulajdonosa.
És nem lehet kijátszani ezt a kort, és erről még fogunk beszélni korábban, hogy ha a gyerek azt mondja, amikor regisztrál, hogy de hát ő nem 10 éves, hanem 16 vagy 17.
Általában most már az azonosítás több helyen, és erre majd kitérünk, az európai szabályozás is ezt a megoldást követi személyi igazolvány alapján történik. Tehát, hogy kimondottan beazonosítják ilyenkor az állampolgárt.
Jó, Ausztrália, Amerika milyen gyakorlatokat követnek ott?
Ausztrália és Amerika valamivel lazább és liberálisabb megoldásokat követ. Amerikában a szólásszabadság viszonylag erőteljes védelme miatt egészen a közelmúltig nem volt divat az életkor ellenőrzés, illetve a tiltás a közösségi média esetében. Nemrég volt egy fontos ítélete az USA legfelsőbb bíróságának. Ez volt a Paxton ügy, ahol az Egyesült Államokban is alkotmányosan megkövetelhetővé vált az életkor ellenőrzés. Viszont igaz, hogy csak az olyan szolgáltatások esetében, amelyek a kiskorúak számára obszénnak minősülő tartalmat kínálnak, ezek a pornográfis erotikus tartalmak az Egyesült Államokban. Ezen kívül meglehetősen szétaprózódott az Egyesült Államoknak a szabályozása, hiszen ott többnyire állami szinten történik ezeknek a kérdéseknek a rendezése.
Ausztrália, talán ő volt az első, aki szigorú szabályozást vezetett be a közösségi médiát, illetően a 16 éven aluliak számára.
Így van, Ausztráliában szintén 16 éves korban húzták meg a digitális nagykorúságnak a korhatárát.
Térjünk rá az Európai Unióra. Görögország az az ország, amely október végétől lehúzza a rolót a fiatalok számára a közösségi médiában. Hogyan vált Görögország az EU zászlóvivőjévé, zászlós hajósává?
Görögország az egyik zászlóvivő, de korán sem az egyetlen. A háttér az, hogy az Európai Bizottság idén júliusban közzétette egy életkor ellenőrző szoftvernek a prototípusát. Ez egy nyílt forráskódú rendszer, amelyet bármely ország felhasználhat. Jelenleg ezt a szoftvert, illetve ezt a megoldást egy pilot projekt keretében tesztelik. Ezt 5 ország teszteli jelenleg: Olaszország, Görögország, Spanyolország, Dánia és Franciaország.
Kijátszhatók ezek a programok amúgy? Most szó volt arról, hogy nem csupán azt várja el a program, hogy beixeljük, hogy hány évesek vagyunk, hanem be kell mutatni igazolványt is. De mi van akkor, ha nem az én igazolványomat mutatom be, hanem a testvéremét, aki nagyobb?
Természetesen kijátható az. Nagyon fontos látni, hogy semmilyen technológia nem biztosít tökéletes védelmet, és mindennek van kiskapuja. Európában ugye például az is elég lehet, hogyha a szülő nem elég tudatos, és a gyermek a szülő felhasználói fiókjával jelentkezik be, illetve azzal használ egy szolgáltatást. Magyarországon például nagyon sokan vannak a YouTube esetében, akik nem csinálnak külön gyermekfiókot, hanem a saját fiókjukkal bejelentkezve adják oda mondjuk a tabletet a gyerek kezébe. Ilyen esetben nyilván életkor ellenőrzés sem történik, hiszen a rendszer úgy érzékeli, hogy egy felnőtt felhasználói fiókkal vagyunk bejelentkezve, hogyha ez már egy meglévő fiók volt. De ezek a tiltások akár technikai módszerrel, VPN használatával, akár az úgynevezett sötét webben, például a Tor böngésző segítségével is megkerülhetőek, illetve egészen biztosan lesznek még más kreatív megoldások. Nagyon fontos azonban látni, hogy ezeket nyilvánvalóan nem a legkisebbek fogják sikerrel alkalmazni. Hogyha nem is sikerül, tehát mindenkit eltántorítani, a gyermekek nagy hányadát viszont meg lehet védeni.
Ki védheti meg a gyerekeinket? Ezek szerint ez a szabályozás 100%-os védelmet nem tud nyújtani a gyerekeknek. A szülő 100%-os védelmet nem tud, mert ha a szülő elalszik, és ha csak nem teszi a párnája alá a telefont, akkor a gyerek valahogy kijátsza. A tech cégek azok, amelyek tehetnek itt valamit annak érdekében, hogy ne tudjanak a gyerekek játszani, ne tudjanak káros tartalmakat fogyasztani a médiában?
Én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy közös erőfeszítés, tehát hogyha csak itt egy-egy szereplőt próbálnánk meg felelősségre vonni, illetve felelőssé tenni azért, hogy biztosítja a gyermekek védelmét, akkor egészen biztosan nem járnánk sikerrel. Tehát itt együtt kell dolgozni a tagállamoknak, együtt kell dolgozni a tech cégeknek, illetve nagyon fontos a szülőknek, gondviselőknek és a pedagógusoknak a szerepe is a tudatosság növelésben. Az Európai Unióban különben a hosszú távú cél az, hogy az Európai Digitális Személyi Adattárcák, ez Magyarországon a DAP, rendelkezzenek olyan funkcióval, ami lehetővé teszi az életkor igazolását. De a koncepció az, hogy egész Európában működjön ilyen megoldás, és akkor, hogyha valaki közösségi média platformot szeretne használni, akkor tulajdonképpen a személyi adattárcával keresztül tudja igazolni majd az életkorát. Ez is nyilvánvalóan a személyi adattárcák fejlesztői, illetve a közösségi média platformok között egy szoros együttműködésre lesz majd szükség.
Egyébként a tech cégek, a nagy tech cégek elszámoltathatók? Számukra létkérdés az, hogy a fiatalok fogyasztják-e a videókat, játszanak-e a fiatalok a már említett játékokon, mert hogy számukra ebből pénz jön.
Én itt egy klasszikus jogászi választ tudok adni, attól függ. Azért, hogyha egy gyermek olyan tartalomhoz fér hozzá, ami nem neki való, azért nyilvánvalóan nem vonhatóak felelősségre, illetve a széles immunitási szabályok miatt többnyire azért sem, hogyha illegális tartalom van a szolgáltatásban, de a szolgáltatónak, a platformnak nem volt tudomása arról, hogy az ott van. Azért azonban, mert igen, hogyha van jogszabályi követelmény, ami előírja a gyermekek védelmét, az életkor ellenőrzést, és ezeket a hatékony életkor ellenőrző rendszereket kockázatkezelési szempontból vagy érdekből a platform nem vezeti be. Annak ellenére, hogy vannak ilyen szabályok, a végrehajtás viszont a tapasztalatok szerint döcögős és igencsak nehézkes, tehát az, hogy konkrét felelősségre vonás az egyes esetekben történik-e, az majd a jövő zenéje. Ugye itt még egy nagyon új szabályozásról beszélünk, tehát még nem láttunk olyat, hogy konkrét platformot felelősségre vontak emiatt. Az Európai Bizottság viszont több vizsgálatot is folytat már nagyobb platformok ellen, például a TikTok ellen is, illetve a Metának több szolgáltatása a Facebook és az Instagram ellen is.
Ha itt már a TikTokot említi, akkor hadd tájékoztassuk a hallgatókat arról is, hogy Albániában például idén márciusban az összes internetszolgáltatót arra utasították, hogy 12 hónapig blokkolja a TikToknak az elérhetőségét, azt követően, hogy egy online elfajult vita miatt meghalt egy 14 éves gyermek. Tehát, hogy akár eddig a pontig is el lehet jutni, el lehet menni, amennyiben az állam vállalja az egymásnak feszülést a tech céggel.
Extrém esetben el lehet menni, de az Európai Unióban alapvetően a szolgáltatás nyújtás szabadsága érvényesül. Tehát, hogyha az a platform az nem kínál kirívóan illegális tartalmat, illetve szolgáltatásokat, akkor a lekapcsolásra valószínűleg nem kerülhet sor. Európában sokkal inkább az életkor ellenőrző megoldások azok, amik elfognak, illetve már el is kezdtek elterjedni. Ezt a megoldást követi különben az Egyesült Királyság is, ahol szintén törvényi szintű életkor ellenőrzést vezettek be.
Egyébként többször felmerül az kérdésként, hogy jó ötlete az, hogy az állam korlátozza a közösségi oldalakhoz való hozzáférést, akár így is, hogy 16 év alattiak nem férhetnek hozzá. Itt említettük már korábban a szólásszabadságot.
Sajnos azt kell mondani, hogy gyermekek esetében egyre inkább igen. A tartalomhozzáférés, illetve a tartalmakhoz való hozzáférés korlátozása egyébként sem idegen a jogrendszerektől. Hogyha visszagondolunk az elmúlt évekre, akkor ennek a lineáris televíziózásban is van előzménye, hiszen vannak olyan tévécsatornák már most is, amik a set-top boxon keresztül csak PIN kód megadásával férhetőek hozzá. Vannak korhatárkarikák is, amik ugye a szülőnek a tájékoztatását szolgálja az egyes tartalmakról, illetve a szülők már most is telepíthetnek szülői felügyeleti rendszereket, szoftvereket, amikkel ők maguk tudják kontrollálni a gyermeküknek a médiafogyasztását. Ugye az, hogy központi állami szinten történik, az már csak egy következő lépés. De azt látnunk kell, hogy a közösségi média ma már nem ugyanaz, mint 10 vagy 15 évvel ezelőtt. sokkal több az információ, sokkal nagyobb a hangzavar, és sokkal több az olyan ember is, aki esetleg ártó szándékkal közeledhet egy gyermek felé.
Sorbán Kinga, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének tudományos munkatársa, a mai napra kész vendége a közösségi média szabályozásáról, európai szabályozásáról, a digitális felnőtt korról beszélgetünk. Emmanuel Macron francia államfő, még francia köztársasági elnök. Körülbelül másfél éve fogalmazott úgy, hogy vissza kell szereznünk az irányítást gyermekeink és a tinédzserek fölött, az életük fölött Európában. Mi van a politikusi túlzás mögött itt? Egy francia parlamenti bizottság odáig ment, hogy a 15 és 18 év közöttiek számára úgynevezett esti digitális takarodót javasol. Itt a felmérések mit mutatnak? Mennyire váltak a közösségi média függőivé az európai fiatalok, tinédzserek?
A WHO statisztikái azt mutatják, hogy a tinédzserek problémás közösségi média használata meredeken nő Európában. Még 2018-ban 7% volt a problémás közösségi média használók aránya, addig 2022-ben ez az arány már 11%. Ez azt jelenti, hogy 10 fiatalból már legalább egy közösségi média használata problémás.
Mit jelent ez, hogy problémás a média használata, a közösségi média használata?
Problémás közösségi média használata az azt jelenti, hogy érzik a negatív hatásokat, tehát például stressz, mentális fáradtság, koncentrációzavarok, időmenedzsmentnek a hiánya, függőség kialakulása, ilyen negatív hatásokról beszélhetünk.
Félbeszakítottam a felmérések adatsorának az ismertetésében, elnézést, folytassa.
Így van, még az Egyesült Államokra szerettem volna kitérni, onnan nagyon hasonló adatok jönnek. Az amerikai Pew Research szerint a tinédzserek 48%-a gondolja úgy, hogy a közösségi média ártalmas a kortársaikra nézve, 45% szerint rossz hatással van az alvásukra, illetve 40%-ok szerint ártalmas a hatékonyságukra is, tehát például nem tudnak úgy odafigyelni az iskolában, nem tudnak úgy teljesíteni mondjuk a sporttevékenységek esetében, mint korábban.
Jó, de hogyha ha a fiatalok szívesebben élnének egy közösségi oldalak nélküli világban, akkor hol van a probléma? Miért nem tudnak leszállni erről? Miért nehéz leszállniuk erről?
A probléma a társadalmi beágyazottságban rejlik, annak ellenére, hogy 47% szívesen élne közösségi média nélkül, mégis azt tapasztaljuk, hogy kötődnek ezekhez a szolgáltatásokhoz. Hogyha megnézzünk egy másik statisztikát, akkor 70%-a a fiataloknak azt mondja, hogy ha nem lenne jelen az online térben, akkor lemaradna mindenről. Ez egyébként a FOMO, avagy a Fear of Missing Out jelenség. Ez egy pszichológiai ambivalencia, tehát hiába érzik a negatív hatásokat, a kilépés ára az egy társas vagy érzelmi veszteség. A probléma az is, hogy nem találnak vonzó közösségi élményt adó offline tereket, és a digitális tér napjainkban a kapcsolódás, a kreativitás és az önkifejezés egyetlen nagy fóruma lett. Ugye a platformok erre még rá is játszanak, hiszen az üzletpolitikájuk nagy mértékben a figyelem fenntartására épül, tehát képesek függőséget kialakítani és rávenni a felhasználókat, hogy egyre többet és többet görgessék mondjuk a hírfolyamukat.
Van, aki azt mondja, hogy hó, hát túlzás itt függőségről beszélni, mert hogy a drogfüggő, alkoholfüggő, nikotinfüggő, ezek a függők, most nem lehet valaki közösségi média függő? Lehet?
Igen, lehet, sőt a problémás játékhasználat körében végzett kutatások azok kimutatták, hogy a játék ugyanazokat az impulzusokat váltja ki az agyban, mint mondjuk az alkoholhasználat tud. Tehát ugyanúgy az emberben egy boldogságérzést jelent sokszor, amelyet, hogy néha ez szorongással, illetve rossz érzésekkel is társul, hogy görget, fogyasztja ezeket a tartalmakat, játszik, tehát ki tud függőséget alakítani. Ugyanakkor nyilván a súlyos függőségnek a kialakítása vagy kialakulása az a skálának már szintén az egyik végpontja. Szerencsére azért még sok fiatal extrém függőséggel nem néz szembe, annak ellenére, hogy érzik a kényszert arra, hogy fent legyenek, kapcsolódjanak.
Térjünk vissza a tiltásra arra, hogy hogyan lehet kivitelezni ezt a tiltást. Én most jobb szót nem találok erre, pedig vannak, akik azt mondják, hogy hát nem jó tiltásról beszélni, de a már ismertetett okok miatt talán fontos, drasztikus lépéseket tenni. Tehát technikailag nagyjából mindenünk megvan ahhoz, hogy amennyiben a tínédzser szándékosan nem bújja a netet, hogy hogyan lehet kijátszani a tiltást, tehát hogy technikailag ott tartunk, hogy kivitelezhető a tiltás? Simán kivitelezhető?
Simán azért nem mondanám, de vannak olyan műszaki megoldások, amelyekkel kivitelezhető. Amit említettem a beszélgetésünk elején, a bizottságnak az életkor ellenőrzésre fejlesztett szoftvere, az szintén egy ilyen műszaki megoldás. Ezeket a közösségi platformoknak nyilván be kell építeniük a szolgáltatásukba, viszont lehetővé teszi, hogy ne tudjanak a felhasználók bejelentkezni, vagy regisztrálni anélkül, hogy azonosítanák magukat, illetve tanúsítanák azt, hogy ők már elmúltak 18 évesek. Nagyon fontos, hogy olyat ugyanakkor nem tudunk csinálni, hogy csak a gyermekeket azonosítjuk. Tehát ahhoz, hogy ki tudjuk szűrni a gyermekeket, a jövőben minden felhasználót azonosítani kell. Praktikusan tehát ez azt jelenti, hogy a jövőben mindenki személyével tudja majd használni ezeket a platformokat, nem csak a gyermekek.
Ezt visszamenőleg is kell, vagy fontos az azonosítás? Tehát itt arra gondolok, hogy nekem, akinek közösségi média profilom van, vagy a mostani 10-12 évesnek, akinek van közösségi média profilja, ő rá visszamenőleges hatállyal is fog vonatkozni a tiltás, vagy ő úgymond megmenekült, csak akik ezután fognak regisztrálni?
Ez úgy gondolom, hogy majd nagy mértékben a platform szolgáltatóktól függ. Én azt gondolom, hogy valaki, aki már 15 éve rendelkezik felhasználói fiókkal, az nem kell, hogy azonosítsa majd magát ismételten. Viszont azt azért halkan jegyzem meg, hogy a legtöbb közösségi oldalra 10-12 évesek már most sem regisztrálhatnának. A legtöbb gyermek által sűrűn használt platform esetében, például a Facebook, az Instagram, a TikTok és a YouTube esetében is 13 éves kortól vehető igénybe a szolgáltatás.
Igen, csak hogy nagyon könnyen igénybe vehető a szolgáltatás, mert hogy azt mondja a gyerek, azt mondja, azt klikkeli be, hogy ő 14 éves vagy 15 éves, és megvan.
Így van, tehát itt a 13 éves kor alatti gyermeknek már a regisztrációkor hazudnia kell az életkoráról, hogyha szeretne saját fiókot létesíteni. Viszont mivel ezzel a felhasználó gyakorlatilag megsérti az adott platform felhasználási feltételeit, a szolgáltató zárolhatja és törölheti a felhasználói fiókot, ha úgy látja, hogy aki regisztrált, még nem töltötte be ezt az életkort. Ugyanakkor felhívhatja azonosításra, és hogyha tudja magát azonosítani a felhasználó, tudja tanúsítani, hogy ő már abba a korba ért, hogy használhatná ezt a szolgáltatást, akkor megmaradhat a fiókja.
Itt teljes tiltásról, korlátozásról beszélünk, és vannak, akik azt mondják, pszichológiai kutatásokra alapozva, hivatkozva, hogy a teljes tiltás, a korlátozás az nagyon sokszor visszafelé sül el. Említik a reaktancia elméletét, amely ugye leírja azt, hogy ha a személyes szabadságunkat veszélyeztetve érezzük, akkor pont nem engedelmességgel, hanem kiskapukat keresve lázadóan fogunk reagálni. Tehát, hogyha innen nézzük, akkor az, amire készülnek a tagállamok, köztük Románia is, az nem jó.
Nézze, nyilván tökéletes védelmet senki számára nem lehet biztosítani, és a fiatalok mindig lázadnak minden ellen, ugye ez a tinédzser kornak az egyik sajátossága. Tehát, hogyha van tiltószabály, akkor azt megpróbálják valamilyen módon kijátszani. Ugyanakkor én azt is hangsúlyoznám, hogy nem a közösségi médiára, illetve az államokra kell hárítani minden felelősséget. Hatalmas nagy szerepe van a szülőknek és az iskolának is a gyermekek terelgetésében, illetve felkészítésében.
Igen, ez fontos, hogy fel kell készíteni a fiatalokat arra, hogy megbirkozzanak a digitális életnek a kihívásaival, csak hogy fel lehet készíteni őket erre, mert hogy egy állandóan és nagyon-nagyon gyorsan változó világgal való megbirkózásra kell felkészítenünk őket.
Igen, és ezek olyan problémák, amiket jogszabályokkal és tiltással nem lehet teljesen orvosolni. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos, hogy rendszeresen beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy mi történik az online térben, milyen előnyei és milyen veszélyei vannak a technológiának. A teljes tiltás ebben a közegben sem feltétlen célra vezető, inkább egy olyan bizalmas közeg kialakítása lenne a cél, amelyben a gyermek mer kérdezni, megmeri osztani a problémáját és mer beszélni felnőttel bizalmasra, hogyha valami rossz történik vele. Az iskola szerepe pedig inkább a hagyományos digitális készségek fejlesztésében lehet jelentős. Ilyen a médiaértés oktatása, digitális eszközhasználat oktatása, a tudatos hírfogyasztásra való felkészítés.
Igen, csak úgy kérdés, hogy hogyan beszéljen a szülő a gyerekével arról, hogy a játékoknak milyen negatív hatásuk van az ő életére, legyen szó a Minecraftról, ha bár azt mondják, hogy az csak egy cuki kis építős játék. Hogyan mondjam el neki azt, hogy nem egészséges számára az, ha játszik, ha én magam nem játszok, nem tudom, hogy miről szól az a játék?
Igen, itt sokszor tapasztaljuk azt, hogy alapvetően egy aszimetria van a gyermek és a szülő gondviselők között tudás szintben, hiszen a szülő nem feltétlen használja, nem feltétlen ismeri azokat a szolgáltatásokat, amiket a gyerek használ. Én egyébként itt tudom javasolni, hogy a gyermekkel való beszélgetés az tényleg egy beszélgetés legyen, tehát hogy ne arról szóljon, hogy a szülő leül, és akkor elmondja a gyereknek, hogy miért rossz játszani, és miért nem jó játszani. A játékok egyébként sok készséget is fejleszthetnek, tehát nem kell ezeket száműzni a gyermek életéből. Nagy segítség lehet az is, hogyha mondjuk a felnőtt odaül a gyerekhez, amikor játszik, hogy megnézze, hogy miről van szó. Esetleg maga is bejelentkezik ezekbe a szolgáltatásokba, hogy képbe kerüljön. Megkérdezi a gyermekét, hogy mit tapasztal, mit érez, amikor játszik, illetve sugallhatja neki, hogy amikor frusztrált vagy ideges a játék miatt, mert mondjuk egy küldetés nem sikerült, vagy egy tárgyat nem sikerült megszerezni, akkor ezek nem feltétlen jó érzések. Szintén, hogyha az iskolai teljesítmény csökken, fel lehet hívni a gyerek figyelmét, hogy ennek a hátterében a túlzott játékhasználat is állhat. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy nem riogatni kell a gyereket, hanem őszintén leülni, beszélgetni, érdeklődve vele.
Igen, csak hogy leülök a gyerek mellé, miközben játsza, nem jut eszembe a játéknak a neve, de van egy olyan autós játék PlayStation-re, hogy küldetéseket kell teljesíteni, de az van benne, hogy bárkit kirángathatsz az autóból, bárkit elüthetsz az utcán, bárkit fejbeverhetsz, ellophatsz autót. Hogy a gyerek ezt élvezi? Nekem egyértelműen látszik számomra, hogy ez nem egy jó játék. Hogyan magyarázom el neki, hogy nem jó, miközben ő ezt szereti? Tehát az ő érzékelése, az ő ingerküszöbe nem találkozik az enyémmel.
Ugyanúgy, ahogy mondjuk a TV-filmeknél vagy a sorozatoknál, a videójátékoknak is van korhatárbesorolása. Az Európai Unió egységesen önszabályozás keretében az úgynevezett PEGI rendszert használja a korhatárbesorolásra. Ugye az említett autós játék az például egy 18-as korhatárkarikával futójáték. Tehát, hogyha szülőként, mondjuk karácsonyi ajándékként videójátékot választok a gyermekemnek, akkor nem biztos, hogy ezt a korhatári kategóriás játékot kell neki megvásárolni.
Igen, csak hogy azt is...
Tehát, hogy itt a szülő egy ilyen szűrőfunkciót is betölthet.
Igen, csak hogy itt a falka szellem az, ami működik. Nagyon sokszor azt látom akár a karácsonyi vásárláskor is, tehát nem az Astrobotot vásároljuk meg a gyereknek, vagy a Minecraftot, hanem öldöklős játékokat veszünk, mert hogy hát azt szereti a gyerek. Tehát nagyon-nagyon fontos a szülői tudatosság, amit sok szülő sútba dob, csak azért, hogy a gyerek kedvére tegyen.
Általános ajánlást azért nagyon nehéz megfogalmazni, mert nyilván minden család és minden gyermek egyedi. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy szülőként a határvonalak meghúzása a videójátékok esetében is fontos lenne.
Térjünk vissza zárásként a kezdő témánkhoz, a digitális felnőtt kornak a meghatározásához, 16 év, ugye ez az Európai Unióban, illetve a közösségi média oldalaknak a korlátozásához, tiltásához. Itt említette ön azt, hogy sok esetben egy-egy játék készségeket fejleszt a gyerekekben, tehát a tiltás, a közösségi média oldalaknak a tiltása, az hogyan befolyásolhatja a fiataloknak a digitális készségeit, illetve a jövőbeli lehetőségeit? Tehát kell ezzel számolni akkor, amikor tiltjuk ezeket, vagy csak és kizárólag arra kell gondolni, hogy a gyerekeink mentális egészsége az rendkívüli mértékben sérül?
Amikor a digitális nagykorúságról beszélgetünk, akkor, vagy amikor a digitális nagykorúság a téma, akkor sokan összemossák a digitális készségeket a közösségi média használattal, holott nem ugyanarról van szó. A digitális készségek a közösségi média használaton túl magukba foglalják az alapvető informatikai műveltséget is, tehát ezek elsősorban nem a közösségi média használatról szólnak. Számtalan olyan gyermek van, aki már profin készít mondjuk TikTok videókat, de ha fel kell telepíteni egy office csomagot, vagy szakirodalmat kell találni egy beadandó dolgozathoz, időpontot kell foglalni az okmányirodába, ezeket nem tudja megtenni, mert nem rendelkezik ilyen irányú digitális készségekkel. De itt említhetném például az adatvédelem és a kiberbiztonság alapvető szabályainak a megértését, hogy tudom, hogy miért nem szerencsés mindenhova ugyanazt a jelszőt használni, és miért nem biztonságos, hogyha ez a jelző mondjuk 1-2-3-4. Ezek a készségek nem feltétlenül igénylik a közösségi média aktív használatát, úgyhogy ezeknek a platformoknak az elérhetősége, használata az nem feltétlenül gyengíti a fiatalok digitális kompetenciáit.
Sorbán Kinga, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének tudományos munkatársa volt a mai napra kész vendége. Köszönöm a válaszait.
Nagyon szépen köszönöm, és szép napot kívánok.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra.